Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda
Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Aki mind a hat fenséggel rendelkezik. A egyik ilyen fenség a szépsége. Rendkívülően szép testi vonásai miatt a mayavádi szanyászik felismerték, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu maga Nárájana. Ő nem egy nevetséges Nárájana volt, mint az állítólagos szanyászik által kitalált Daridra Nárájana.
A magyarul kérdezik, hogy a szanyászik csak
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Tehát Tomára Vachana Suni Judayasra Vana, Tomára Maduri Véki Judayanayana. Kedves Chaitanya Mahaprabhu mondtál, az igazat megvallva, nagy örömmel hallgatjuk szavaidat, s ráadásul testi vonásaid is oly elragadva, hogy rendkívüli elégedettséget érzünk, amikor rád pillantunk. Nos, kezdjük a kályánál, mint mindig. Ezt egy baktis főiskolai tanártól nem fogjátok tudni megúszni, hogy el nem mondjuk a kontextust. Mégpedig, ugye ez most a hetedik fejezet, Ádivilla a hetedik fejezet, és Chaitanya Charitamrita felépítéshez úgy történik, hogy az Ádivillában a Mangalácsarana, a 14 versből álló Mangalácsarana, ezt mindenki tudja, ugye? Van Dévon és a Baktán és a Misávatárak, amit kezdődik. Tehát ezt ebből megy végig a fejezetekben, és ezt magyarázza, ezt a 14 verset a Mangalácsaranából. Az első fejezetben ugye a gurukról beszélt, aztán utána a három fejezeten keresztül Chaitanya Mahaprabhuról, Chaitanya Mahaprabhuról magáról, mint Istenségek felső személyiségéről, aztán az elhivetelének a külső okai, majd belső okai, aztán az ötödik fejezetben beszélt Nityananda Prabhuról hosszan, aztán a hatodik fejezetben beszélt Advaita Acharyáról, és most a hetedik fejezetben beszél a Pancsatattváról, azaz igazából a maradék kettő, szem maradék kettő tagjáról a Pancsatattvának, vagyis hát nem csak a maradék kettő tagjáról, de hogy róluk kéne beszélni, mert már ketten maradtak csak, és az utolsó vers, ez a Pancsatattvának a Krishna, Bhakta Rupa Svarupakam, Bhaktavataram Bhaktakyam, Namah Bhakta Saktikam, ugye ez az utolsó vers a Mangalácsaranamnak, és akkor ezt ennek a szavait elemzi végig gyakorlatilag ebben a fejezetben, amit már végig láttunk. És akkor elmondja, hogy a Pancsatattva az milyen tagokból áll. A három Visnutattvát ugye ott már bemutatta, akik valójában a Chaitanya Mahaprabhu ugye a Bhaktának az Bhakta maga, Bhaktának az inkarnációja, Nityananda Prabhu a Bhaktának a kiterjedése, Advaita Acharya a Bhakta, Bhakta avatára, igaz? Most végig megyek a Pancsatattvának a Krishna versen. És akkor a Gadadhar Pandit, ugye ő a tiszta odaadás energiája, a Shakti, és Shiva Thakur pedig, kicsoda? A tiszta Bhakta, a Jiva, a tiszta Bhakta megtestesülése. Aztán persze sokféle felosztást mond még ezek a Pancsatattvában, hogy akkor van ugye a három Visnutattva és van a két Saktitattva, de igazából az a három Visnutattva az mindig fix, és akkor van a Gadadhar Pandit, aki Saktitattva, és akkor a Jivatattva, de ezt most nem magyarázom el, mert szerintem elmagyarázták az előző vers előző képen ezt alaposan, és hogy milyen Saktimán és milyen Sakti. Tehát ezt az aspektust is biztos elmagyarázták, nem erről akarok beszélni. De ezek mind nagyon-nagyon fontos filozófiai kérdések, hogy megértsük, hogy miről is szól a Pancsatattva. Viszont azt szeretném látni, vagy elmondani, hogy most a sztoriban hol tartunk, mert ugye ez a fejezet azzal kezdődik, hogy filozófiát, a Pancsatattvával kapcsolatos filozófiát mondja, és aztán utána mondja, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu azért jött, hogy a Préma tárházát azt feltörje, kirabolja és mindenkinek elossza. És mindenkinek odaadja. És ez a Prémának ez a tárháza azért érdekes és nagyon jellegzetes, vagy nagyon különleges és egyedülálló, mert hogy ezt minél többet rabolnak belőle, annál több marad benne. Tehát nem lehet kiüríteni. Viszont Chaitanya Mahaprabhu észrevette, hogy ezek a mayavádik, ezek mindig nagyon sikeresen elhajolnak ezzel a préma előtt. Tehát mindenkinek lehet könnyen adni, és mindenki viszonylag könnyen el tudja fogadni, de ezek a mayavádik annyira ügyesek és okosak, hogy mindig valahogy elkerülik, kikerülik, de nem tudja nekik odaadni. És akkor gondolkozott, hogy ez miért lehet, és kitalálta, hogy biztos azért, amiről tegnap Sirosi Valamszány már egy is beszélt, mert hogy ő csak egy grihasta, és a grihasta bármit mond, azt annyira azért komolyan nem veszik, főleg, hogyha a szerelmi kedvéléseiről beszél, ugye Krisnának, ami a legmagasabb tatváról, a kicsit motiváltnak fogják kikiáltani, úgyhogy ezért szanyász be. Semmilyen más célból, csak ezért egy szanyász, hogy prédikálni tudjon mindenkinek. Kivált kép a Mayavádiknak és a szanyásziknak is. És aztán ugye elment, végül visszament mégis Kásiba vagy Varanasziba, ahova először nem akart nagyon menni. És ott ugye Chandrasekhar házában, vagy Chandrasekhar házában lakott, és Kásimisra házában lakott, vagy Kásimisra házában étkezett. És akkor, hát ugye a mayavádi szanyászik, ott Prakash Nanda Saraswati vezetésével, mindig kritizálták, hogy milyen itt ez a szanyászi, aki bár ugye Sankarita rendben kapott szanyászt, később a Bharatitva, bár igazából egy alacsonyabb rendű Sankarita szanyász, ez a Bharatik, ezek nem olyan nagyon magas rendűek, nem Saraswatik, ugye, meg nem Purik, meg nem ilyen tírták, meg ilyen nagyszerű szanyászik, csak Bharatik, de azért mégiscsak egy mayavádi szanyász, vagy mégiscsak egy Sankarita szanyászi, és ennek ellenére ilyen furcsa dolgokat művel, hogy állandóan csak énekel és extázisban táncol. Tehát ez egy olyan furi, tehát nem tanulmányozza a védákat, nem meditál, miközben egy szanyászinak igazából semmi más dolga nincsen, mint hogy tanulmányozza a Vedanta szutrát és meditáljon. Tehát ez az igazi és fő feladat egy szanyászinak, és ezt szemmel láthatóan nem csinálja. Ez a Chaitanya Mahaprabhu, hát milyen szanyászi ez? Tehát állandóan rogyásig kritizálták Chaitanya Mahaprabhut. És ez ugye Chaitanya Mahaprabhu csak nem nagyon foglalkozott vele, mert amikor az embert egy baktát kritizálnak, akkor ő azzal nem nagyon foglalkozik. Viszont a baktái, azok nagyon is foglalkoztak vele, mert amikor egy másik baktát kritizálnak, akkor egy bakta nem állhat, nem hagyhatja szó nélkül. És akkor ők is mondták Chaitanya Mahaprabhunak, hogy kedves úrunk, hát valamit tenni kellene, mit tegyünk ezzel, mert hogy mi nem bírjuk ezt az egészet hallgatni. Tehát, hogy nem bírjuk elviselni, hogy téged kritizálnak ezek a mayavádik. És akkor Chaitanya Mahaprabhu, mivel hát ő maga Krishna, és ugye Krishna mindig azért jön el, hogy a baktáinak kedvezzen, most is kedvezni akart, és akkor azonnal megjelent egy szanyász, egy brámana, és meghívást intézett Chaitanya Mahaprabhuhoz, hogy lesz a házában egy nagy találkozó, ahol az összes szanyászi ott lesz, és akkor őt is szeretné meghívni. Chaitanya Mahaprabhu el is fogadta ezt a meghívást, és amikor ugye megérkezett erre az alkalomra, akkor nagyon alázatos volt. Nagyon alázatos volt, mindenkinek hódolatát ajánlotta, minden összegyűlt szanyásznak hódolatát ajánlotta, és aztán utána leült egy hát nem olyan tiszta helyre, és nagyon alázatosan viselkedett. És akkor persze szanyásziknak ez egyből feltűnt, és hát ő volt ugye a főműsorszám, és akkor kérték, hogy beszéljen. Mert ugye ezt a kérdést tették fel neki, hogy hát te itt nagyon ragyogó személyiség vagy, és nagyon alázatos vagy, és nagyon szépen viselkedsz, de úgy tűnik, hogy ilyen nagyon szomorú is vagy egyben, hogy itt búsan lejutsz a sarokba. Hogy mi bánt téged? És akkor elmondta erre Chaitanya Mahaprabhu, ez egy rendkívüli jó alkalom volt, hogy elmondja azt, hogy hogy igazából ő nem bántja semmi sem, hanem extázisban van a szentlélek vibrálásától, és a ének egyfolytában extázisba kerül, ezért énekel és táncol megállás nélkül, és akkor gyakorlatilag elkezdte dicsőíteni a szent nevet. És aztán utána kérdezték tőle, hogy de hát oké, nagyon jó, hogy ezt csinálod, de miért nem dicsőíted, vagy miért nem foglalkozol a Vedanta szutrával? Tehát miért nem tanulmányozod a Vedanta szutrát? És akkor erre azt a választott a Csitánakra, hogy azért, mert a lelki tanítómesterem azt mondta nekem, hogy én túl ostoba vagyok ahhoz, hogy a Vedanta szutrát tanulmányozzam, és ezért adta nekem ezt a mantrát, ezt a Hare Krishna Maha mantrát, hogy ezt énekeljem. Na most ugye, ez egy kicsit költői fordulatnak tűnik, hogy Ishvara Puri, ugye Chaitanya Mahaprabhu lelki tanítómestere ilyet mondott volna. Szó szerint Chaitanya Mahaprabhunak, hogy ő ostoba a Vedanta szutra tanulmányozásához, de hát ezt nyilván mondta neki, hogy a Hare Krishna Maha mantra éneklés az a legmagasabb rendű tevékenység és a yoga dharma. És ugye tudjuk, hogy Ishvara Puri az nem volt akárki, mert a Vendra Purinak volt a tanítványa, és Madhavendra Puri pedig igazából úgy tartjuk, hogy a Hódi Vajsnava Szampradájának a megalapítója. És ugye már Ishvara Puri volt Chaitanya Advaita Acharyának és Nityananda Prabhunak az Isten testvére is. És Ishvara Puriról és Chaitanya Prabhu kapcsolatáról ugye a Chaitanya Bhagavatban olvashatunk részletesebben Vrindavan Das Thakurtól. Itt a Chaitanya Charitamritában erről nem nagyon van szó. És ugye Gajában kapott tőle avatást Chaitanya Mahaprabhu, amikor 17 éves korában ott volt a tanítványaival, de Ishvara Puri még előtte is járt már Navadvipban, és ott ismerkedett meg Chaitanya Mahaprabhuval, és akkor úgy szolgált a Chaitanya Mahaprabhut, hogy felolvasott Chaitanya Mahaprabhunak a saját művéből, a Krishna Lilamrita című könyvből. És akkor és a Chaitanya Mahaprabhu nagyon tisztelte Ishvara Purit, ami tőle ered ez a szokás, amit vakták szoktak csinálni, hogy a lelkületett a mesterük születésű helyén vesznek egy kis port, és akkor azt a port vagy megeszik, vagy elfogyasztják, vagy szentként tisztelik, hogy a Chaitanya Mahaprabhu is ezt csinálta Ishvara Purinak a születésű helyéről vett porral. Ez a Kumára határban volt, van ez a születésű hely, ahol Ishvara Puri született. Jó, ez a kontextus. Most értünk el oda, hogy Chaitanya Mahaprabhu ugye befejezte a beszédét a szent névről, és akkor mondta, hogy jó, beszélek nektek a Vedanta szutráról is. Szerényen mondta, hogy jó, akkor beszélek egy kicsit a Vedanta szutráról is. És ez a Mayavadi szanyaszikat rendkívül elégedettséggel töltött el. Most vagyunk itt, hogy ennyire elégedettek ennél a versnél, ezt fejezik ki. És akkor ebben a versben, ennek a versnek a magyarázatában Srila Prabhupada egyből hozza ezt a verset a Bhakti Rasamrita Szindúból, ez az Atarsi Krisna Námádi című verset. Ami arról szól, hogy ha valaki megtisztult, akkor kezdheti el az odaadó szolgálat végzését. Ha valaki nem tisztult meg, akkor nem tudja elkezdeni az odaadó szolgálat végzését, de az odaadó szolgálat végzéséhez is azáltal tisztul meg, hogyha végzi az odaadó szolgálatot. Ezt értjük? És ez egy nagyon fontos pont, mert arra mutat rá, hogy az odaadó szolgálat transzendentális, és egyben az eszköz és a cél is. Tehát az a cél, hogy végezzük az odaadó szolgálatot, a tiszta odaadó szolgálatot, de a tiszta odaadó szolgálatnak különböző szintjei vannak, vagy hát az odaadó szolgálatnak különböző szintjei vannak, és akkor valahol el kell kezdeni végezni, és akkor lesz belőle előbb-utóbb tiszta odaadó szolgálat. Ugye? És ennek az a feltétele, hogy valaki tiszta legyen. És nagyon érdekes, hogy erről ezt a verset a Bhakti Rasamrita Szindúban annál a résznél találjuk, ahol már felsorolták a 64 folyamatot, és a 64 folyamatnak ugye az utolsó 5 etapja, van még egyszer felsorolják a Szadaszanga, Námakirtan, Bhagavata Sravana, Mathura Vyasa, Shrimurti Rahasya Sevana. Ugye? Ezt az öt folyamatot még egyszer a legvégén felsorolja, és ezt a Náma Kirtannál mondja ezt a verset Rupa Goszvámi. Tehát, hogy ez kifejezetten a szentnévvibrálásommal kapcsolatban mondja ezt el. Ami jelentőségteljes, majd visszatérünk rá, hogy miért. De még maradjunk itt egy kicsit ennél, amit tegnap Srila Sivaráma Swami Maharaj is említett, hogy ugye a Mayavadi szanyászik azzal, hogy tisztelettel viselkedtek Chaitanya Mahaprabhuval, és meghallgatták, ezzel mit csináltak? Tisztultak és olvadt a szívük, igen.
Agyát a szukrit.
Pontosan, agyát a szukrit végeztek. Mert mit mond a Bhaktira Samhita Sindhubani Rupa Goszvámi? Azt mondja, azt az érdekes kijelentést teszi, hogy senki nem kezdheti el az odaadó szolgálatot, aki előző életében még nem végzett odaadó szolgálatot. Ez miért érdekes ez a kijelentés? Hát már akkor hogy kezdődik el, hogyha csak úgy kezdheti el valaki, hogy már előbb, hogy már csinálta. És akkor elmagyarázza, hogy úgy, hogy valaki végez agyáta szukritit. Mert az agyáta szukriti az mit jelent? Azt jelenti, hogy öntudatlanul végzett, odaadó tett. Tehát nem odaadó szolgálat a szó klasszikus értelmében, mert nem tudatosan végzi Krisna elégedettsége érdekében. Tehát nem odaadó szolgálat. Viszont mégiscsak odaadó tett. Ugye? Mert hallgat, mert savanam, hallanak a szanyaszik. Tehát ez egy klasszikus agyáta szukriti, és hogyha valaki végez egy agyáta szukritit, valamilyen ilyen kedvező tettet, akkor mi fog történni? Egy parányi vonzalom fog ébredni a szívében az odaadó szolgálat iránt. Egy parányi vonzalom fog ébredni a szívében, és mi történik ezzel a parányi vonzalommal? Hogyha a bakták társaságába kerül, különlegeskedik folytán, bakták különlegeskedik folytán, valamikor, lehet, hogy nem abban az életében, vagy következő életében, de ez a vonzalom az ott marad a szívében, akkor elkezd kifejlődni a hit. Ugye? Mert az odaadó szolgálat végzésének, végzése elkezdésének, és hangsúlyozom, elkezdésének semmilyen más feltétele nincs, semmilyen más feltétele nincs, csak ez a vonzalom. Hogy valakiben legyen ez a vonzalom, és akkor ez a bakták társaságában tud kifejlődni hitté, és tud tudás mellé jönni, és akkor tud fejlődni valaki az odaadó szolgálatban. Persze a tiszta odaadó szolgálat képesítettsége az már egészen más. Tehát ott már sok, ahhoz már sokkal több képesítettség kell, mint ahhoz, hogy csak hogy valaki elkezdi az odaadó szolgálatot magát. Oké. De miért hozza ezt a verset itt? Srila Prabhupada, a Mayavadi szanyászikkal kapcsolatban. Hát ezért, mert ők is ezt csinálják. Ugye? Mert ők is ezt csinálják. Sem mást nem csinálnak, mint hogy ezt a képesítettséget az odaadó szolgálatra, ezt megszerzik azzal, hogy Chaitanya Mahaprabhu társaságában megfelelően viselkednek. Igen ám, és végzik az agyát, igen ám, de ezt a képesítettséget, nem csak azt a képesítettséget, hogy valaki kellőképpen tiszta, ezt nem csak úgy lehet megszerezni, hogy valaki végzi az odaadó szolgálatot magát, és ezáltal megtisztul, ugye? Hanem, hogy is meg lehet szerezni? Ahogy ők emlékezetek vissza, hogy mit mondott utána a magyarázatban.
Az úr különleges
igen, az mindig van, az mindig jelen van, mint faktor. Képesítettség. Valaki az, hogy megtisztuljon. A tisztulás, mint képesítettség, mint alap a tisztadó szolgálathoz. Mert a tisztadó szolgálatnak mi a feltétele? Az, hogy mentes legyen minden motivációtól, minden anyagi motivációtól. Tehát valakinek akkor már, ahhoz már lemondónak kell lennie. És ezt hogy szerezték meg ezt a képesítettséget a Mayavadi szanyászik?
Hát, hogy valamennyi tanulmányozták már a Vedantát.
Igen, valamennyi tanulmányozták már a Vedantát, igen. És amire utaltam a magyarázatban? jámborak voltak, de mi által lettek jámborak, ami ugye a feltétele az odaadó szolgált végzésre?
Hát, hogy kedvesek voltak Úr Csétanyával, és ezáltal a gyert a szukritét követett.
Igen, ez még mindig, de amit nagyon hangsúlyoz. Hát mik voltak? Majavádi szanyászik voltak, ugye? És szépen követték a szanyász kötelességeiket. Ezt kihangsúlyozza a magyarázatban. Hogy szépen követték a szanyász kötelezettségeiket, és tényleg egy majavádi szanyász így nagyon szigorúan követi a szanyász darmáját, és akkor képes arra, hogy ezáltal valóban lemondottá váljon és megtisztultá váljon, igaz? Tehát mondhatjuk azt, hogy egy majavádi szanyászi, hogyha tökéletesen végzi a kötelességeit, és akkor egy kis vonzódás ébred benne az odaadó szolgálat után, és bakták társaságába kerül és elkezdi ezt gyakorolni, akkor nagyon nagy esélye van arra, hogy rögtön tiszta odaadó szolgálatot fog végezni. Mint ahogy meg fogjuk látni, hogy Prakás Ananda Sarasvati vezetésével az összes majavádi szanyászi mivé vált? Vajsnavává vált. Vagy ugyanezt látjuk kiknél, annak klasszikus példa, a kumáráknál, ugye? Aki szintén, ők nem majavádik voltak, hanem brahmavádik, tehát azért az más, a kettő más dolog, de mégis, tehát ők sem vonzottak, egészen addig nem vonzottak, csak a személyben a brahmahoz vonzottak, a brahma dzsótihoz vonzottak, mindent meg nem érezték, ugye? Az Úr lótuszában lévő tulaszkelegelnek az illatát, és ezáltal vonzódás nem támad bennük az Úr iránt, és nem találkoztak vele. Ugye? És akkor ebből mi a tanulság? Azon felül persze, hogy tudjuk, hogyha valaki 100 életen keresztül tökéletesen lépzi a varnásamán helyzetének megfelelő kötelességeit, akkor már ez elég arra, hogy eljusson a vajkontára, de hát 100 életen keresztül követni tökéletesen a varnásom a kötelességeket, az azért nem könnyű feladat, tehát azt gondolom, hogy ez meg is érdemli. Csak nem biztos, hogyha nem ébred fel igazi szeretet a szívében, akkor ott is tud maradni. Tehát mindig ez a pont, hogy nem csak arról van szó, amikor arról beszélünk, hogy az a feltétele, az a feltétele, hogy visszamenjünk a lelki világban, hogy megtisztuljunk és hogy elérjük az Isten jelenti szeretetet, hanem ez a feltétel annak, hogy ott is maradjunk. Ez a valódi, reális szeretet. Mert az ember mindig ott akar menni, ahol szeret lenni, nem? És a lélek is mindig azt akarja csinálni, amit szeret csinálni, amire vágyik csinálni. És hogyha valaki bármilyen jó helyre is kerül, csodálatosan jó helyre, de akar ott lenni, mert mit tudom én, még mindig jobban vágyik, akarom a Zsótira, vagy a nem tudom mire, akkor ott fog maradni. Nem fogod maradni, mert a lelki világban is van mozgás. Fölfelé és lefelé is. Ugye ebben erre most nem tudunk vitát szintén, mert megint ez egy nagyon-nagyon nagy téma, de a lelki világban is van fejlődés. Úgyhogy ott is változnak a szituációk. Mert a lelki világban nem a kormány szerint kap testet egy dzsíva, hanem mi szerint kap testet? Mi szerint változik a teste a lelki világban? Milyen hangulatban van, és milyen hangulatban akarja szolgálni Krisnát. Tehát mi az, ami, hogyan akarja ő szolgálni Krisnát, és akkor annak megfelelő testet kap, ahogy szolgálni akarja Krisnát. És hogyha változik valamilyen oknál fogva a hangulata a dzsívának a lelki világban, akkor változhat a formája és a teste is. Ami persze ritkán történik meg, miért? Pontosan, mert elégedettek. Mert elégedettek. Mert még egy fűszem is azt gondolja, hogy az ő szolgálata a legtökéletesebb. És ennél jobban már nem lehet szeretni Krisnát, vagy egész nap csak állni és várni, és azon meditálni, hogy mikor jön Krisna, és mikor tudom a lábammal, vagy mikor lép rám, és mikor tudom őt szolgálni azzal, hogy puha szörnyeget biztosítok számára. Ugye? És ez a meditál a fűszer, egy folytában ez a meditál. És ez egy tökéletes elégedettséget ad neki. Tehát csak mi vagyunk itt az anyagi világban, akik ezeket nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy persze, csak az a legjobb pozíció, hogyha valaki brahmana, vagy király, vagy mit tudom én, micsoda, vagy ő azon a vezetője, csak az az elégedettség, ami hozott összetelégedettséget igazából. De nem, a lelki világ ez nem így működik. A lelki világban nem az okozza az elégedettséget, mert mindenki meg van győződve a saját helyzetének, hogy én már annyira szeretem Krisnát, hogy ezt már nem lehet jobban fokozni, tehát ez már nincs, nem lehetséges. Hát ezért van a lelki világban, mert ennyire szereti Krisnát. Érthető ez? De visszakanyarodva a Mayavadi szanyászikra, tehát ők két úton is megszerezték tehát a képesítettséget. Egyrészt végezték most az Agyanta Szukritit, amire képesítettséget szereztek arra, hogy elkezdjék az adorandó szolgálatot, de mivel szépen végezték a szanyászi kötelességeiket, és ezáltal megtisztultak, ezáltal még megszerezték a képesítettséget, miért is? A tiszta odaadó szolgálatra is megszerezték a képesítettséget, mert ahhoz az kell, hogy valaki teljesen lemondjon az anyagi vágyakról és az anyagi motivációkról. Ugye? Nem is az anyagi vágyakról, mert az anyagi vágyak azért vannak még, sokáig jönnek, mennek, de hogy az anyagi motivációkról, ami megszennyezni a motivációjukat arra, hogy sem más céljuk ne legyen az odaadó szolgálat tetteivel, mint az, hogy elégedetté tegyék vele Krisnát. Ez érthető? Ami azért is nagyon fontos, sőt, még egy harmadik szempont is van, mert amikor Szutta Goszvámi, ugye a Bhágavatam legelején elkezdi mesélni a Simad Bhágavatamot, akkor egy kis összefoglalót tart a legelején a második fejezetben az odaadó szolgálatról, és akkor annak a végén azt mondja, hogy Atak, Umbir, Vrija, Sésta, Varnásam, Vibhágasam, Svanustipasya, Dharmasya, Samsikhi, Haritósam. Ez egy nagyon híres vers, ami azt mondja, hogy kedves Brahmanák, ezért a végkövetkeztetés az, hogy a Varnák és Ásamák kötelességeit végezve, tehát valaki, hogyha végzi a kötelességeit, ezzel elégedetté teszi az Úr Harit. És igazából nincsen sem más célja, és a legfelső tökéletesség az ez, hogy elégedetté tegyük az Úr Harit. Tehát, hogyha valaki végzi a Varnásamodari kötelességeit, akkor ez a kulcsvers hozzá, hogy az elégedetté teszi Harit. Ami nem jelenti azt, hogy a sés szívében kialakul a szeretet Hari iránt, tehát ez még nem jelenti azt, hogy kialakul a szívében a szeretet Hari iránt, ugye? De azt már jelenti, hogy már elégedetté teszi Krisnát vele. És ezzel nyernek jogosultságot arra, hogy visszamenjen hozzá, ugye ami mondja az a száz élet után, száz tökéletes Varnásamos élet után. De még mindig a Varnásamának a valódi célja Hari elégedetté tétele, és nem más. Na most, milyen tanulság ebből számukra? Mi ebből az egész történetből a tanulság számukra? Most nem akarok ezzel húzni az időt, hogy itt totózzunk, hogy ez megint egy kicsit bemutatja számunkra azt, hogy miért akarjuk a Varnásamát megvalósítani és visszahozni újból a Kali Jugában. Mert amit ez a vers mond, ez az Akarsi Krisna Námádi vers mond, hogy ahhoz, hogy valaki odaadó szolgálatot végezzen, ahhoz odaadó szolgálatot kell végezni. És nem biztos, hogy valaki tisztán tudja az odaadó szolgálatot végezni. És akkor nem biztos, hogy tud fejlődést elérni általa. De a szabályozott élettel, a Varnásama követésével tisztulást tud elérni garantált módon, fel tud emelkedni a jóságkötő erejével. És hogyha emellett végzi az odaadó szolgálatot, akkor ez egy olyan út, ez egy lassú és biztos út arra, hogy valaki elérje azt az állapotot, hogy tisztán tudja végezni az odaadó szolgálatot. Ez érthető? Ez egy nagyon, nagyon fontos pont, nagyon kulcspont, hogy megértsük azt, hogy ez a legfőbb érv amellett, hogy miért kell a Varnásama dharmát követni a Kali Jugában is. Ez a legfőbb érv. Tehát ennél fontosabb érv nincsen. Persze az még az Atapumbir-Vicsa-Sésztárás, persze emellett igazából az a legfőbb érv, mert hogy követni kell a Varnásama dharmát, mert ezzel tesszük elégedetté az Urat, de ezzel is elégedetté tesszük az Urat, és nincs más társadalmi együttélési forma az emberek számára, mint a Varnásama. vallomásomat, tehát ezt találta ki Krisna, és ez van pont. Ugyanúgy, hogy a kutyák ugatnak, macskák nyávognak, tehát az ember megvallomásában él. Tehát ennyi. Tehát ez a kötelesség az embernek. De még minden ellent, hogyha látszólagosan nem is ez van most előtérben a Kali Jogában, hanem a Szentnév éneklése, pont amiatt az ok miatt, hogy a vallásomat nem lehet követni 100%-osan tisztán, de még mindig kell, hogy kövessük a vallásomat, és nagyon hasznos is, hogyha követjük, mert el tudjuk élni általa azt az állapotot, hogy tisztán tudjuk énekelni a Szent Nevet. Ez érthető? Amit lehet, hogyha csak nem követünk semmilyen szabályt, akkor nem fogjuk tudni elérni. És vibráljuk a Szent Nevet, akkor egyszerűen csak nem fogjuk tudni elérni, mert mi fog történni, az olyan lesz, mint az elefántnak a fürdése, ugye? Hogy megy, megfürdik, és aztán kijön, és az első dolga, micsoda? Meghemperegni a porba. Tehát egyszerűen csak nem tudjuk elérni, vagy valaki, aki nem követi a szabályozott életet, ami által meg tud tisztulni, nem tud megtisztulni annyira, hogy igazából hatékony módon tudja végezni, hogy elérjen valami is a tisztolatadó szolgálatot, amiben hatékonyan tud fejlődni. Ez érthető? És ez egy nagyon-nagyon kulcsfontosságú pont. Oké. Akkor még egy érdekesség van itt, amiről szeretnék beszélni, ez a Daridra Nárájan a kérdés. Ez nagyon sokszor felmerül Prabhupád műveiben, ez a Daridra szegény Nárájana, ami hát mindig sistelő válaszokat vált ki is, illetve Prabhupádból, mert ugye ez több szinten is eléggé sérető dolog, amikor azt mondod Nárájanára, összekötöd azzal a jelzővel, hogy Nárájana a szegény. Ugye, és ebből indul ki ez az elképzelés, hogy ez egy hogy vannak olyan szanyászik, magukat szanyásziknak nevezők valakik, akik azt mondják, akik nem tudnak arról, tehát ez tipikus magyarvádi dolog egyébként, hogy nem tudnak arról, hogy a test és a lélek különbözik egymástól, és akkor a testet, tehát mert ők nekik nem monisták, tehát ők nem különbözik a test és a lélek igazából, tehát hogy akkor az Úr Nárájana sem különbözik, sem a szegényektől, sem a gazdagoktól, sem a testétől, sem a semmitől sem, mert minden egy. Ezért ugye a szegények is tekinthetők Nárájanának, sőt a szegények még inkább tekinthetők Nárájanának, mert ugye ők segítségre szorulnak, és akkor milyen különleges dolog, hogy valaki segítségre szorul, és akkor segíteni lehet őket különböző jámbortettekkel. És akkor azt mondják, hogy azzal, hogy őket etetik, őket, elesetteket, a szegényeket etetik, szolgálják, azzal tulajdonképpen vallásos kötelességet végeznek. Ugye? Ez egy érdekes elhajlás, amit persze azon felül, hogy sérti az egész gondolkodás, hogy Krisna elveszíti a feleségeit, ami a gazdagság, vagy hogy Nárájana el tudja veszíteni a 6 feleségéből az egyiket, a gazdagságot, és szegényé válik. Ez ugye eleve sértő, ugyanakkor pedig annak a nem tudásából ered, hogy az Úr Nárájana, bár mindenki szívében ott van, felsőleg formájában, még a szegények szívében is, de a gazdagok szívében is ott van, sőt a kutya szívében is ott van, meg a macska szívében is ott van, meg még a fűszálnak a nem tudom milyenben is ott van, felsőlegeként. Értjük? Érthető ez? De ő nem veszi át a testi tulajdonságait az élőlénynek. Tehát attól, hogy egy szegény ember szívében van, attól nem válik szegényé, mert az a testhez tartozik az egy szegénység, sőt, valójában még a testhez sem tartozik, mert az egy karma, az egy helyzet, az egy szituáció. Érthető? Mert a test nem szegény, a test van úgy, ahogy van. Tehát, hogy az egész bármilyen, minden szinten megcáfolható, és semmilyen értelme nincsen semmilyen szinten az egész kijelentésnek, vagy az egész fogalomnak. És akkor Jiva Goswami és Vishvanatha Chakravarti Thakur ezt nagyon egy szép allegóriával el is magyarázza. Azt mondja, hogy ugye a nap létezik, és a napnak csak a sugarai nap létezését, a sugarainak az létezéséből érzékeljük, de a napsugár az, ami által érzékelhető az eső, a hó, sőt a létezése is, a napsugár által létezik az eső is, a hó is, a köd, tehát mindenfajta ilyen légköri jelenség is, amik ugye nem feltétlenül kedvezőek. De ki az, aki azt gondolja, hogy azért, mert az eső, meg a köd, meg a hó nem kedvező, meg kellemetlen tud lenni, ezért a napot hibáztassa. És azt gondolja, hogy a nap is ugye kedvezőtlen, meg beszennyező, meg ilyen dolgokat, ilyen tulajdonságokkal rendelkezik. Ugye ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem érvényes semmilyen szinten sem rá napra. Tehát nem befolyásolja azt, hogy valamit fenntart, és azt, hogy valamihez nélkülözhetetlen, az magára a napra nézve nem jelent semmit. Jó? Oké. Akkor itt befejeztem. Sila Prabhupád ki jár. Elment az időnk, úgyhogy kérdése nincsen idő. Legfeljebb egyre, hogyha valaki, de tényleg valami olyasmi marad benne, amit nem ért. Igen?
Nekem ez kicsit nehéz elfogadni, hogy pusztán a szanyász kötelesség végzése, hogyha azt valaki majavát vonalra csinálja, az úgy befogadóbbá teszi a bakti iránt, mert általában meg azt halljuk, hogy nehezen
hallgatni. Nem ezt mondtam, hogy befogadóbbá teszi. Egyáltalán nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy megadja azt az alapot, hogy valaki tiszta. Hogy valaki tiszt megtisztult, és az anyagi kötöttségektől megtisztult. Tehát az anyagi motivációktól megtisztult. Ezt az alapot adja meg. Nem tudja valaki elkezdeni az odaadó szolgálatot, hogyha nem végez a gyártaszoprit odaadó tettet. Lehet, hogy egy majavádi szanyaszi az életbe nem jut el oda, hogy a gyártaszoprit végezzen, mert olyan büszke. Vagy egyszerűen csak annyira nem erre koncentrál, vagy annyira téves a filozófiai felfogása. Tehát egyáltalán nem azt jelenti, hogy befogadóbbá teszi. Tehát ez félreértés, nem ezt mondtam, és nem is ezt jelenti, de nagyon jó, hogy ezt tisztázzuk. Hanem azt jelenti, hogy megadja azt a tisztasági alapot, amiről, hogyha valaki különleges kegy folytán, most ugye különleges kegyet kaptak, hiszen maga az Istenség legfelsőbb személyisége volt az, akivel találkoztak, és aki oktatta őket, tehát ennél nagyobb kegyet azért nem lehet kapni. És akkor ennek a kegynek a hatására felébredt a szívükben az odaadás, és elkezdték gyakorolni az odaadó szolgálatot. És mivel már eleve tiszták voltak, eleve nem volt motivációjuk, ezért nagyon könnyen tiszta odaadó szolgálatot végeztek, és kiváló vajstól lett belőlük. Érthető ez így? Ez így most már érthető?
Köszönöm.
Oké. Okay. Igen? Azt jelenti, hogy az anyagi világban nem tudod részekre osztani, nem tudod összenyomni, nem tudsz vele mit kezdeni, mert az anyagi világban nincs olyan eszközöd, nincs olyan hatalmat, hogy bármit is tegyél vele. Tehát ez azt jelenti, ez a változatlanság, és nem azt jelenti, hogy a formáját az anyagi világban, hát mi az anyagi, mi a lélekszikra, mi a dzsíva. Hajszál 10,000 részének megfelelő nagyságú. Ugye? Egy lélekszikra, akit befed az anyagi test különböző rétegei, az anyagi testségei. Tehát a lelki teste az nincs jelen az anyagi világban. A lelki teste, a lelki formája az ott a lelki világban van.
Akkor azt mondtam, hogy ez inkább arról szól, hogy az anyag nem tudja befolyásolni ezt?
Igen, ez arról szól, hogy az anyagi körülmények között változatlan, változhatatlan. Tehát semmilyen anyagi körülmény nem tudja őt befolyásolni. Tehát ahogy aztán utána részletezi, hogy nem tudod szétvágni, nem tudod össze... Tehát semmit, amit aztán is nem mondom abban a versben, hogy miket nem tudsz vele csinálni. Mert változhatatlan. Nincsen eszközöd hozzá, hogy megváltoztasd. Igen?
Csak tudod magadtál a kérdés is. Csak szeretném, hogy segíteni nekem majd. A Vajsnava Szentírásában sokszor olvastam, hogy Kali Yuga a tilos szanyászt elfogadni. Hát viszont mégis ő sem. anyázatunkkal, és nem csak itt, hanem másoda mozgalom, vagy erre
tudjuk. Igen, ez a Manu Samhitából jön. A Manu Samhita szerint öt dolog tilos, ezek közül az egyik, hogy vajsnam, hogy szanyászt felvenni, de ez a vajsnamokra nem vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy azon az úton, ahogy a varnasanában szanyászt vehetett fel bárki, az a kaliugában nem működőképes, mert egyszerűen a varnasanának a szabályait nem tudják betartani. És ez a varnás, amit megvalósítunk, az sem egy védikus varnásra lesz. Tehát ez az egésznek a nagy nehézsége. És ez az a pont, amit szerintem az ISKCON-ban nagyon sokan nem értenek meg, hogy nekem nem a vagy a védikus varnásra meg kell visszaállítanunk, az nem fog menni. Tehát nem ez a cél. Hanem azt a varnásra már kell kitalálnunk, ami a varnásra ma elveit a mai modern körülmények között meg tudja valósítani. És ez az igazi feladat, ez az igazi kihívás az egészben. Tehát, hogy nekünk ki kell találni a kalibunk a varnássamáját. Mert mit mond Nárada Muni a 7. énekben? Az, hogy minden kornak megvan a maga varnássamája. Mindenhol van varnássama, de a varnássama szabályai koronként változnak. Értjük? Tehát teljesen irreális dolog azt elvárni, hogy most védikus varnássamát kellene visszaállítani. És hogyha ezt akarjuk, hát akkor nyilvánvalóan irreális. Tehát akkor nyugodtan mondhatja az bárki az ISKCON-ban, meg bárhol, hogy hát most mit akarnak ezek a baktákért, ezt nem lehet megcsinálni. Hát persze, hogy nem lehet megcsinálni, nem is azt kell megcsinálni, hanem meg ki kell találni, hogy mi az a varnássama, ami a működőképes és ami létezik a kaliugában. Ez érthető? És igen, szanyaszit nem vehet akárki. És úgy nem vehet, ahogy a védikus korban. Olyan szanyasz nincs már. Olyan szanyasz nem vehet senki sem, mert már nem fog mesztelenül járni senki. Érted? Tehát nem ez a kor, nem ezek a körülmények vannak, mint egy védikus szanyaszi, aki mesztelenül mászkál. Meg egyébként is a vajsnamák, tudjuk, hogy a vajsnamán felül vannak. Vajsnamán felül állnak, vajsnamán rendszeren felül állnak. És miért alkalmazzák a vajsnamát, amiről beszéltem? Kizárólag a tisztulás érdekében, meg példamutatásként is azok számára, akik semmilyen más módon nem tudnak jámbor életet élni, mert nem bakták. Érted ezt? De erről még úgyis nagyon sokat fogunk beszélni a varnásom a kurzusok keretében, mert ez a lényeg, hogy ezt megértsük, hogy nem. Tehát ne riasszon el bennünket a feladattól az, hogy nem tudunk vajsnava varnásomát csinálni a kaliugában. Hát persze, hogy nem tudunk. Mármint, hogy nem tudunk a védikus varnásomát csinálni a kaliugában. Persze, hogy nem tudunk. Hát nyilvánvaló, hogy nem tudunk. De nem is az a cél, hogy védikus varnásomát csináljunk. Hogy erdőbe vonuljunk ki, és nem tudom micsodát. Érthető? Nem is ez a cél, mert más a kor, más a kontextus, mások az anyagi körülmények. De az elveket, amik a varnássamának az elvei, azokat tudjuk alkalmazni, és kell is alkalmaznunk. Csak ehhez ki kell találnunk, hogy mik a varnássama elvei. Tehát a varnássami szabályai mögött, mik az elvek. És ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog. Ez egy nagyon nehéz dolog, hát próbáljátok ki. Próbáljátok ki, hogy vegyetek bármilyen szabályt, amilyen kicsit furinak tűnik, és akkor próbáljátok meg kitalálni, hogy mi az elv mögötte. Az elv, ami azt jelenti, hogy milyen cél szólt. Milyen célt szolgál? Tehát mit akar elérni ezáltal a viselkedés által Krishna, az ember? Vagy mi az, amit el fogsz érni, hogyha így viselkedsz? Mert az az elv. Érthető ez? Nem egy könnyű dolog egyáltalán. De anélkül, hogy ezen a folyamaton végig nem mennénk intellektuálisan, anélkül nem fog tudni kialakulni a vonásom. Elképzelés maga, koncepció maga, hogy mi is az a kaliugában.
Ez lehet még egy kérdés, hogy...
Igen?
Azt mondom, mert mindig vannak a szentírásokban is év, hogy jön egy avatár, aki meghatározza az adott korra a vallásos folyamatot, és hogyha a Chaitanya Mahaprabhu eljött a kaliuga avatárként, és meghatározta, hogy a szentír énekése most a folyamat, ő tudatos volt arról, hogy vannak lesznek emberek, akik a varnásan darmát se követve élik az életüket, így is akkor ugye nem határozta meg a
varnás. Azért már küldési a Prabhupádot. Csak muszáj befejeznünk a leckét, azért már küldési a Prabhupádot. ugye? Csaitanya Mahaprabhu, Csaitanya Prabhupád mondta, hogy hát Csaitanya Mahaprabhu kedvesen engem küldött, hogy ezzel a misszióval, hogy elterjesszem a szent nevet, én csináljam meg, és mit mondott Csaitanya Prabhupád az életének a végén, hogy, az 50, hogy a missziójának az 50%-a az a varnása madarma. Érted? Érted ezt?
Ezt értem, ezt a részét.
Akkor mit nem értesz?
Amit nem értek, azt mondja, hogy valósan
folyamatosan. Jó, oké. Tehát, hogy Csaitanya Mahaprabhu misszióját teljesítette azzal, hogy átadta a misszióját Csaitanya Prabhupádnak. Azzal teljesítette, hogy átadta a misszióját, ráadta a missziójának a nagy részét Csaitanya Prabhupádra. Érted?
Igen.
És Csaitanya Prabhupádnak a misszióját azzal teljesítette, hogy ránk hagyta az 50%-át a varnásomát. És nagyon bízott abban, és nagyon felhatalmazta minket arra, hogy teljesítsük ezt a missziót.
Ja, bocsánat, itt van a számítom eredmények.